Ez itt a Dzsungelharc, a Rádiókafé műsora a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégen dr. Huszdik Katalin, a Metropolitan Egyetem oktatási rektorhelyettese, akivel folytatjuk a beszélgetést.
Mivel kellett leginkább megküzdeni, mivel kell leginkább megküzdeni az oktatásban, az önök munkájában? Személyesen az ön munkájában. Akkor maradjunk itt.
Hát személyesen az én munkámban, hát ez egy nagyon nehéz kérdés, én azt mondanám. Nagyon gyorsan változik a világ. És ahogy a vállalkozók is ezzel küzdenek, hogy nem statikus a környezet, hanem nagyon dinamikusan változik. Uh-huh. És ugyanez igaz az oktatási környezetre, a körülöttünk lévő világra, hogy nyomon követni a trendeket, az újításokat, megnézni, hogy az újítás működik-e például nálunk, vagy át kell alakítani ahhoz képest, uh-huh. hogy kihozzuk a hallgatókból a legtöbbet, ez valóban kihívás. Tehát, hogy információkat szerezni, folyamatosan képezni magunkat, tehát, hogy mi például hiszünk abban, hogy nem csak mi tudunk mutatni valamit a hallgatóinknak, hanem mi is tudunk tanulni tőlük igazából. Tehát, hogy ez egy örökös fejlődés, és szerintem ez a legnagyobb kihívás, hogy mindig megtaláljuk azokat a pontokat, ami éppen most segít bennünket a céljaink elérésében.
Azt mondta, hogy kihívás. A kihívás kétféle lehet, vagy kétféle hatása lehet szerintem. Egyrészt van, akit motivál, hogy ezt meg akarom oldani, de szerintem nem kevesen vannak, akiket mondjuk így, hogy elkedvetlenít, vagy bizonytalanná tesz inkább.
Igen, ez való igaz.
Melyik?
Hogy én szeretem a kihívásokat, én szeretem feszegetni a komfortzónámat például.
Ezek szerint a motiváltak körébe tartozik.
Mondhatjuk akkor igen, hogy igen, motivált vagyok, és mi a hallgatókat is arra biztatjuk, hogy amikor úgy érzik, hogy hú, ez nem nekem való, hú, én erre nem vagyok képes, vágjanak bele, mert higgyék el magukról, hogy képessé válnak, hiszen szembesülnek azzal, hogy ez egy nehézség, akkor elkezdenek információkat gyűjteni, és azáltal fejlődni, és utána, amikor végeztek, és lehet, hogy nem a legjobb eredménnyel, de sikereket tudnak elkönyvelni, akkor rájönnek arra, hogy én erre is képes vagyok. Nagyon fontos, hogy a változás, ami örök, arra fel kell készülni. És hogyha én félek a változásoktól, a kudarcoktól, akkor se vállalkozóként, se magamban, mint egyén nem fogok tudni sikeres lenni. Tehát, hogy merni kell, és hogyha az ember mindig egy kicsit így tágítja, tolja a falakat, akkor előbb-utóbb motivált lesz abban a szempontból, hogy a kihívásokhoz pozitívan fog hozzájárni, és nem pedig feszültség, stressz lesz benne. Ugye ez az ellenálló képességet is fejlesztenünk kell mindenkiben, saját magunkban is.
Az, hogy változás örök, ugye ezt tudomásul kell venni. Talán én arra gondolok, hogy aki óckodik a változásoktól, az nem az elviekben a változásoktól óckodik, talán abban van kétsége, hogy az új körülményekkel meg tud küzdeni. Persze lehet ezt mondani, hogy nem szeret kilépni a komfortzónájából, de sokkal inkább szerintem arról van szó, hogy az ő tudáskészletét vagy a képességeit ezt az adott helyzetre elegendőnek tartja, és fogalma sincs, hogy mi lesz az új helyzetben. Tehát az önbizalma az, ami hiányzik, amikor elutasítja a változást, szerintem az emberek többségében az önbizalom hiány, vagy az legalábbis az alacsonyabb szintű önbizalom az, ami visszatartja őket a vállalkozásban. A hallgatóknak ugye a személyiségük fejlődik, mesélt egy csomó minden, de egy nagyon fontos elem az önbizalom. Ezt meg tudják emelni? Vagy tudnak-e vele mit kezdeni? Szóba jön ez.
Muszáj kezdenünk vele valamit igazából, tehát fejleszteni kell őket, és olyan élethelyzetekbe kell őket állítani, ami gyakorlatilag kimozdítja őket ebből a biztonságos légkörből. Például prezentálniuk kell. Ugye a prezentáció is, az elején még izgul az ember, toporog.
Egy első hangra, hogy nem olyan. Hát igen, prezentálunk. Igen, mégis csak egyetemista vagyok, nem probléma.
Igen, de amikor oda kerülnek élőben, ki kell állni, akkor gyakorlatilag szembesülnek azzal, hogy izgulnak, megremeg a hangjuk, nem tudnak koncentrálni, elfelejtik, amit mondani akarnak, olvasnak a prezentációra felírt szövegből, stb. De ezeket lehet lehet gyakorolni, és ahogy sikereket érnek el, úgy erősödik az önbizalmuk. Én mindig azt szoktam mondani az én hallgatóimnak, hogy nincsen, még itt az egyetem falai között nincsenek rossz válaszok, és kérdezzenek, gyakoroljunk. Itt vannak visszajelzések, ami építő jellegűek, hogy hogyan tudnak fejlődni, előre menni a saját útjukon, és hogyha nem élnek ezzel a lehetőséggel, akkor gyakorlatilag saját maguktól veszik el a sikernek a megélését, az, hogy kitegyenek teljesedni az életük során, hiszen mindenki erre törekszik. Vállalkozóként meg, hogyha én úgy érzem, hogy nem vagyok képes arra, mert nincs meg a tudásom, kompetenciám, akkor én egy, azt szoktam mondani a szakirodalom, egy ilyen hangyatípusú vállalkozó leszek.
Azaz?
Lassú, eltartó vállalkozó, el tudom tartani magamat, illetve a vállalkozásban lévő alkalmazottakat. Azaz az én személyemtől fog függni a vállalkozási tevékenység. Ha én lebetegszem, szabadságra megyek, akkor egy ideig még tud működni a vállalkozás, de utána nélkülem életképtelenné válik. Én erre azt szoktam mondani, mint a házi orvosnál, hogy az orvos leesik a lábáról, az asszisztens nem tudja megvizsgálni a beteget, nem tud gyógyszert felírni, tehát nem egy eladható vállalkozás. De hogyha fejlődünk, kimozgatjuk magunkat, javul, érünk el sikereket, akkor el tud indulni a vállalkozás egy olyan kategóriába, hogy akár eladható is tud lenni, amikor nem az ő személye a fontos, hanem az a piac, ahol van. Tehát a vevők tartják el a vállalkozást igazából, és teljesen mindegy, hogy én, vagy egy másik tulajdonos fogja vezetni a vállalkozást, mert hogyha jól csinálja, akkor továbbiakban is sikeres lesz az a vállalkozás.
És hol van itt a személyes út? Értem, amit mondtál, hogy építsünk szervezetet, építsünk magától mozgó üzletet, és akkor megkérdezem én, mint hallgató akár, na értem, de hát én egy személyes utat szeretnék választani. Erre mit mondaná?
Igen, én erre azt mondanám, hogy minden vállalkozó, ha ilyen lépcsőfokokban gondolkodunk, akkor a szakmai sikert, bízunk benne, el tudja érni, az az első. Tehát az, hogy kigondolt valamit, elgondolt valamit, képes megvalósítani. Uh-huh. Tehát képes például egy terméket gyártani, egy szolgáltatást nyújtani. Ugye a személyes út, az ott kezdődik, hogy jaj, de jó, valaki meg is veszi ezt a terméket, szolgáltatást, tehát mert van belőle pénz, van kereslet. Jaj, de jó, valaki többször visszajön, tehát lesznek visszatérő vevőim, és a végén ugye eljutok egy olyan szintre, hogy ebből nyereséget is tudok előállítani, tehát, hogy már egy szakmai, egy értékesítés és egy üzleti sikert el tudtam érni, hogy az lenne a cél, hogy ideig minden vállalkozás eljusson, és akkor nem a kényszervállalkozások száma növekedne, hanem a működőképes, gazdaságilag túlélőképes vállalkozásoknak a száma. És akkor itt kezdődik az igazi út, amit önkérdezett, hogyha itt tovább tudok lépni, hogy ki tudok ebben teljesedni, tehát nem teherként élem meg a vállalkozást, akkor eljuthatok abba az egyéni sikerbe, hogy boldog vagyok, hogy vállalkozó tudok lenni. Szerintem ezt nehéz meglépni, tehát itt van egy nagy szakadék, hogy üzletileg életképes a vállalkozás, termeli a nyereséget, persze akiben van motiváció, hajtóerő, az még több pénzt szeretne, és nagyon fontos, hogy a pénzt, én itt mindig arra gondolok, hogy ez a sikernek a mércéje. Mert a vállalkozók többsége nem feltétlenül a pénzcsinálás miatt.
Még egyetlen vendégem sem mondta, hogy a pénzcsinálás miatt.
Hanem, hogy sikereket akar elérni, dolgozik, és a pénz tekinti jutalomnak a sikeréért.
Azért fokmérő.
Egy fokmérő, igen. Mert hogyha sok pénzem van a vállalkozásban, akkor még több mindent meg tudok valósítani az elképzelésemből igazából. De az, hogy utána boldog is legyek, amit csinálok, és ne kiégett vállalkozó legyek, az egy nehéz dolog. És erre nincs szerintem megoldás, hogy hogyan lehet ezt a lépcsőfokot meglépni. Talán még azt mondanám, hogy amikor az ember eljut arra a pontra, hogy már nem csak a saját vállalkozásának az üzleti sikerén gondolkodik, hanem hogy a sikerét megossza a társadalom tagjaival is. Tehát, hogy elkezd felelősséget vállalni, elkezd segíteni a társadalom bizonyos rétegeinek, akár rászorulóknak, civil szervezeteknek, stb., az el tudja juttatni az egyéni boldogságig igazából.
A profiton, tehát akkor van valami a profiton túl is.
Igen.
Azért is kérdeztem mindezt, hogy hogyan lehet motiválni a fiatalokat, mert egy vendégem nagyon sikeres vállalkozó, több vállalkozást visz, és azt mondta, hogy nála sokan jelentkeznek, fiatalok, nagyon lelkesek, de az első izzadságcseppek megjelenésekor nagyon hamar feladják. Nehéz az elszántságot megtalálni.
Igen, és ez nagyon fontos, ugye én azt mondtam, hogy kitartónak, elkötelezettnek kell lenni, de igen, elszántnak is kell lenni, szorgalmasnak kell lenni. Tehát, és ez nagyon fontos, hogy látják a hallgatók, hogy aki vállalkozó, az nagyon sokat dolgozik. Én is mindig ez az első ilyen nyitó kérdésem, mit gondolunk, mennyit dolgozik egy vállalkozó? És igen, tudják azt, hogy ez egy 12-14-16 órás munka hétfőtől vasárnapig, mert nem megyek el hétvégére, ha vállalkozok, és hasonló. Viszont lehet, hogy tudják, csak még nem tapasztalták meg. Nagyon kevés az, aki...
Tehát más mondani, meg megélni.
Ez pontosan így van. Akinek mondjuk van a családban vállalkozás, látja a szülőket, vagy a közeli hozzátartozók között, hogy milyen a vállalkozói lét, még azt sem érzi át, mert nem a saját bőrén tapasztalja meg, de látja azt, hogy ez egy izzadságos munka, amiben bele kell állni, fel kell tűrni az ingójat, és dolgozni kell. És az, hogy rájöjjenek erre a munkára, és visszatérve, hogy nekik ki kell választani az ötleteik közül az üzleti lehetőséget. És utána egy megvalósítható üzleti tervet kell letenniük 3 hónap alatt az asztalra, az úgy néz ki, hogy nekik nagyon sokat kell utána járni. Tehát kvázi meg kell tapasztalniuk azt, hogy milyen a vállalkozói lét. Tehát nem lehet hasraütésszerűen bemondani költségeket. Nekik árajánlatokat kell kérni. Ha olyan üzleti lehetőséget választanak, akkor igen, fel kell hívni beszállítókat, érdeklődni
kell. Tehát alá kell támasztani az állításokat?
Alá kell támasztani, igen. Ha egy üzlethelyiséget akarnak bérelni, annak az üzlethelyiségnek létező címen bérbeadhatónak kell lennie, és hasonló.
Tehát nem postafiók cégeket.
Pontosan. Tehát, hogy meg kell tanulniuk, hogy több munkaórát, több 10 munkaórát kell beletenni ahhoz, hogy le tudjanak tenni egy üzleti tervet, és utána azt el is tudják adni 8 percben, hogyha mondjuk látunk benne fantáziát, akkor mondjuk befektetők elé is bevigyük ezeket az üzleti terveket, vagy ők megtanulják azt, hogyha jól csinálják, akkor kvázi megvalósítható ez a vállalkozás. Tehát már csak meg kell adni a kezdő löketet, hogy akkor elinduljanak ezen az úton.
Mennyire vannak tisztában, hogy egyáltalán nyilván ez egy általános kérdés, hogy van erre szám, vagy személyes tapasztalat? Arra azzal, hogy mi a vállalkozás szerepe? Beszéltünk persze arról, hogy meg lehet belőle élni, személyesen hol jobban, hol rosszabbul, de úgy ismerik-e azt, hogy a vállalkozás az mit jelent a társadalomban? Lehet, hogy egy kicsit akadémikusan hangzik. Ugye ön azt mondta az előbb, hogy igen, egy bizonyos szint után akkor visszaadok, mondjuk így jótékonykodom, de valódi szerepe, hogy én, mint vállalkozó, mit teszek hozzá ez a társadalomhoz? Hozzáteszek-e? Az mennyire jelenik meg a gondolkodásában, mondjuk a hallgatóknak, vagy az ön tapasztalatai szerint egyébként végeztek kutatásokat, tehát a vállalkozók fejében is. A saját társadalmi szerepe, mert a vállalkozók társadalmi szerepe ellentmondásos, ezt egyébként több vendégem is mondta. Ezzel a problémával mit lehet kezdeni, vagy tudnak-e kezdeni a vállalkozók, vagy az önök hallgatói? Mert ugye tudjuk, hogy történelemtanár, az mit csinál? Orvos, mit csinál a vállalkozó?
Hát igen, erre mondják azt, hogy nagyon sok üzleti modell létezik.
De hogy ez bizonyos értelemben szerintem nem az üzleti modell függvénye, hanem én valamilyen szerepet vállalok a társadalomban. Szerintem nyilván az értékteremtés hangsúlyos és kompromisszumok nélküli vállalása valahol ilyen, valahol ebben a ebben a megfogalmazásban talán, tehát hogy ő értéket teremt.
Igen, az való igaz, hogy nagyon sok vállalkozó létezik.
Igen.
Ugye más-más motivációval vág bele valaki, igen, hogy vállalkozó így legyen. Van. Valaki az álmát akarja megvalósítani.
Valaki a szabadságát.
Igen, független akar lenni, így ne van, legyen főnöke, így ő van, dönthessen, hogy mikor, hogyan történnek, igen, a dolgok. Valakit a pénz motivál, tehát, hogy ezt nem szabad elfelejteni, mert nem hiába van top 100 leggazdagabb lista a világon, Magyarországon, minden országban, valakit az is motivál, ismerek olyan vállalkozót, hogy ő be akart kerülni ebbe a listába, és ő azért dolgozott az üzletén, hogy egyszer ő is bekerüljön, igen, abba a 100-as listába. Igen, nagyon nehéz, hogy is mondjam, ez a kérdésnek a megválaszolása, hogy mi az, amit látnak egy vállalkozóból, vagy milyen a megítélésük, stb. Mert nagyon sok vállalkozót látunk, és sokkal több pozitív példát kellene megismertetni, nem csak a hallgatókkal, hanem az egész lakossággal, hogy változzon a nézőpont, én úgy gondolom. Én például szoktam beépíteni különböző kis riportokat, videókat, hogy nézzük meg, hogy más vállalkozó hogyan gondolkodott az ő üzletéről, hogy hogyan akart azt továbbvinni, stb. És vagy milyen életutak vannak, hogy ő miért tartja fontosnak az ő vállalkozását azon kívül, hogy megéljen belőle, fejlődjön belőle, és szerintem így lehet. De ez attitűd kérdése, és attitűdöt nagyon nehéz formálni. Tehát az 10-15 év és kitartó munka kell formálni, de én azt hiszem, hogy jó példákkal lehet formálni, és akkor talán visszatérve az előző kérdéshez, kitartóbbak, elszántabbak lesznek, és nem riadnak meg a munkától.
Mennyire látszik a társadalmi mobilitás, vagy mennyire érezhető önöknél?
Tény is való, hogy például a hallgatók elől az soha nem szabad eltitkolni, hogy csak felfelé van ott egy vállalkozásban, hanem én mindig azt szoktam mondani, hogy a vállalkozói lét az olyan, mint egy napnak az órája, egy 24 óra, hogy elindulunk, működtetjük, növekszünk, döntéseket kell hoznunk, hogy hogyan tovább, és akkor elérünk az éjfélhez, ahol csődbe is juthatok, hogyha rossz utat választottam, eladhatom, mert értékes a vállalkozásom, de akár újra kezdhetem egy új vállalkozásban is. Tehát, hogy nagyon sok elágazási úton, és erre fel kell készíteni őket, pont azért, hogy annyi minden változik. Gondoljunk arra, hogy nem gondoltuk volna, hogy jön egy pandémia, és azzal is meg kell küzdenünk itt a 21. században. Vagy 70 éve nem volt háború, és most a kontinensen háborús helyzet uralkodik. Hogy alapanyag hiányok vannak. Tehát, hogy a szocializmusban megtanultuk, hogy milyen a hiánygazdaság, és most látunk egy másfajta hiánygazdaságot, hogy az energiaárak elszabadultak. Tehát ezek mind olyan dolgok, amely nem kedvez egy vállalkozásnak, hogy életbe maradjon.
Vagy éppen kedvez.
Vagy éppen kedvez, attól függően, hogy ő mit lát meg, milyen részt lát meg, amihez kellő elszántsággal rendelkezik, hogy kihasználja. Én például szoktam mondani azt is, hogy látunk olyan eseteket, amikor valaki pont a válságba fektet be, ruház be, megy előre, mert ő abban bízik, hogy amikor a válságból kijönnek, a versenytársak meggyengülnek, és ő ott fog állni a megnövekedett keresletet kielégíteni, és lesz kapacitása. De ez nem mindenkinek jön be. Tehát, hogy például mi kihegyezzük azt is, hogy a válságokat hogyan kell felismerni egy vállalkozás esetében, mik a korai jelek, és hogyan kell például kezelni, milyen utak lehetségesek, és látunk példákat, hogy valaki így, valaki úgy kezeli, és soha nincs itt se recept. Ez olyan, mint a milyen vezetési stílust alkalmazzak.
Igen.
Tehát arra se tudunk receptet mondani, hogy mindenki legyen demokratikus vezető, mert nem mindegy, hogy a vállalkozás milyen fázisában, milyen méretű vállalkozásról beszélünk, milyen iparágról beszélünk. Tehát, hogy sok mindent kell tanulni, és gyorsan alkalmazkodni, ez a legfontosabb dolog, és akkor lehet felfele is, lefele is.
Amikor búcsúznak a hallgatók, mit mond nekik?
Azt szoktam nekik mondani, hogy most kezdődik a maratoni futás, mi csak megadtuk hozzá a felszerelést, amivel neki tudnak indulni. De az, hogy ezt a 42 kilométert hogyan fogják lefutni, az már rajtuk áll. És osszák be az erejüket erre a 42 kilométerre, mert hosszú lesz az út, és amit még szoktunk mondani, élvezzék.
Dr. Rózdi Katalin, köszönöm szépen, hogy eljött a dzsungelharcba.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
A dzsungelharc mai története véget ért. Vendégünk Dr. Rózdi Katalin, a Metropolitan Egyetem oktatási rektor helyettese volt. Egy hét múlva ismét itt leszünk, és megmutatjuk a cégeket működtető emberi energiát, egy újabb arcot a magyar gazdaság sűrűjéből. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Réta Jégort hallottátok.